Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Turizmus Café legfrissebb, legújabb nyári adása, kiadása. Három vendégem van, és ismét vállalkozás, ismét gasztronómia. A legutóbbi adásban leginkább borokról volt szó, és akkor mondtam, hogy most már viszont enni is fogunk, mert a pizzája lesz a főszerep a következő 30-35 percben. Kátai Géza van itt a stúdióban, a fia, ifjabb Kátai Géza és Kátai Gábor. Családi vállalkozás, ha az idő vonalat visszapörgetem, akkor 80-as évek környéke, és hát valami fantasztikusan izgalmas a dolog, mert szultánkenyérrel, meg török gasztróval indultál, lehettél volna farmer, nagykereskedő, és voltál is talán, utaztál a kultúrában, könyvcsomagokat kitaláltad, hogy azt hogyan lehet, ha jól olvastam, hogyan lehet terjeszteni Magyarországon, akkor nem voltak még ilyenek, és aztán egyszer csak jött egy váltás, majd remélem, hogy erről beszéltek, és akkor jött a Bonita, és jött most már 5+1, ugye? 5+1 üzlet.
Igen.
Magyarországon. Szóval a szultán kenyértől Békés Csabáról hogy jutunk el mondjuk a római partig a pizzázóig?
Igen, hát a szultán kenyér az azért szultán kenyér, mert egy Németországban élő gyerekkori barátomat látogatta meg Nürnbergbe, és ott az ott elnevezett döner kebabot mentünk el enni, amit én még akkor nem ismertem. Ez 1989-ben volt, és 89 elején. Nagyon-nagyon tetszett ez az étel, egy egyszerű utcai étel volt, ami nagyon-nagyon kirobbanó jó ízekkel.
És pak fillérekkel.
Így van, és aránylag egy megfizethető olcsó ár volt, és gondoltam, hogy ezt innen, illetve meg lehetne csinálni Magyarországon, és milyen jó lenne ez Békés Csabán. Hát így is történt egyébként, és egy török család eljött Békés Csabára, 89. július 13-án nyitottuk ki az üzletet. Érdekességképpen mondom, mert biztos, hogy érdekes lehet. Akkor egy ilyen szultán kenyér, vagyis döner kebab a mai nyelven mondva, akkor az 35 forint volt. Tulajdonképpen azért nem mertem elnevezni döner kebabnak, mert még akkor annyira ismeretlen volt a név, hogy mindenki azt hitte volna, vagy hihette volna, hogy Bud Spencer által ez valamilyen fajta babot jelent, és inkább ezért ezt a magyarosított, vagy legalábbis ilyen jellegű nevet adtuk ennek az ételnek. Nagyon nagy sikere volt, és ez a siker ez folyamatos volt, és ennek kapcsán gondoltuk azt, hogy egy picikét, ha átmegyünk egy másik ízvilágba, akkor megpróbáltunk tésztákat is csinálni, olasz tésztákat.
Meg hát aztán nagyon sokan, mert a fiatalabb nézők el nem tudják képzelni, hogy akkoriban még nem volt minden sarkon, mondjuk most Budapesten ilyen kebabos. Tehát és aztán jöttek, gondolom, egyéb kebabosok is, és akkor azt mondtad, hogy a portfóliót változtatod, majd változtatjuk, hogy...
Jelentkeztek az igények, és a mi általunk, a mi ízlésvilágunknak megfelelően tettük az olasz tésztákat emellé. Egyébként nem csak, hogy ez nem volt, még hamburgerek sem nagyon voltak, tehát egyáltalán nem volt ilyen fajta.
Meg farmer sem volt.
Meg igen, hát a farmer az előtte volt, igen. Az hosszú évekig nagyon jól szerepelt, meg hát még ezután is természetesen a farmerrel is foglalkoztam egészen a 2000-es évek elejéig. Maga a szultának a bővítése tette lehetővé azt, hogy átléptünk a körülbelül azt mondanám, hogy fele-fele érdekeltségben a török mellé betettük az olasz ízeket, és ezt fejlesztettük tovább. És mindig itt találtunk egy olyan újdonságot, mert hogy akkor még nem volt például San Marzano paradicsom, meg stb., hanem egyszerűen olyan lehetőségek voltak, hogy volt a magyar feldolgozású paradicsomkrém, vagy mi a házi paradicsomból próbáltunk valamilyen fajta paradicsomszószt megcsinálni, több-kevesebb sikerrel.
De sárga paradicsom nem volt még Magyarországon?
De még akkor még nem volt sárga, nem is hallottunk róla, hogy van ilyen. Igen, most már az is van.
Az érdekes, mert apu is azt mondta, amit te mondtál egy előzetes beszélgetésben, hogy a vásárlói igények azok mennyire fontosak voltak akkor is, hogy módosult az étlap, és hogy most mennyiben meghatároz az, hogy mit kér a vendég, mit akar a vendég.
Én azt gondolom, hogy minden étteremnek vannak zászlós hajói az étlapján, azok az ételek, amik a legkedveltebbek, és mindig ezekből próbálunk táplálkozni, hogy azokhoz hasonló ételeket akkor megpróbálunk bővíteni, és ez egy, hát tényleg 89 óta ez egy nagyon nagy tapogatózás volt, mire a mostani étlapunkhoz eljutottunk, viszonylag nagy az étlapunk, de az összes ételünket nagyon szeretik a vendégek, és mindig dilemmában vagyunk, hogyha egy új ételt felhozunk az étlapra, akkor vajon melyiket vegyük le? és hát legtöbbször nem szoktunk levenni ételt, hanem csak újakkal bővítjük. De nagyon fontos az, hogy a vendégek, ugye, vendégeknek milyen ízlésük van.
Egyrészt edukálni kell, azt gondolom, nem egy jó házigazdának, most az étterem, pizzázó teljesen vagy kávéhez, másfél meg a vendég igények után kell menni. De amikor én azt mondom nektek, hogy én csokoládé és pizzát szeretnék kéni, vagy levendulásat, azt tudom, az nem lehet, mert utálod a levendulát, ugye? Tehát az semmiképp nem lesz.
Nem, a levendulát önmagában nem utálom, hanem azt gondolom, hogy nem, kell, nem jó keverés, nem biztos, hogy...
Egyetértek. Szóval akkor mi a helyzet, amikor ilyen igények
jönnek? Készítünk csokoládé és pizzát, sőt, mi több, pisztáciás pizzát is készítünk. Ugye a Nutella az egy olasz készítmény, és nagyon szeretik az olaszok is, és mi ezt úgy csináljuk, hogy mascarponéval egy picit feldúsítjuk, hogy ne legyen annyira gely és tömény a Nutella, és a pizza belsejébe töltjük bele ezt a krémet, és nagyon kedvelik a vendégek.
Te voltál Firenzében is, ugye egy ilyen pizza szakács kurzuson, ugye ezt jól mondom?
Igen, Olaszországban nagyon sok pizza iskola van, és akkor ott egy úgynevezett pizza jóló diplomát adnak annak, aki elvégzi az iskolát. Ez egy körülbelül egy hónapos iskola volt Firenzében, és hát ott megtanítottak, hogyan kell a tésztával bánni, már az elején a kézi dagasztástól kezdve, tehát hogy először nem géppel dagasztottuk a különböző tésztákat, hanem kézzel kellett, hogy mégis érezze az ember, hogy hogyan működik egy tészta, persze. Igen, igen, és ott mindenfajta pizzát megtanítottak, a római pizzát, a focacciát, a nápolyi pizzát, és a különböző volt pizza pála, volt hát mindenfajta
tészta. De ti melyik iskola vagytok egyébként? Tehát a Bonita az melyik iskola? Lehet így, mint az egyetemek, különböző pizza szekciók vannak itt, melyik?
Mondhatnám már, hogy mi is iskola vagyunk a Bonitában, mert annyi pizzást tanítottunk meg az elmúlt évek során, de...
Nápolyi iskola vagyunk.
Nápolyi iskola vagyunk.
Csak igen, nekem magyar, mert nem értek hozzá.
Nápolyi.
Az is fontos, hogy 5 plusz 1 üzlet, ugye, és lesz majd még következő. És azt is olvastam, meg mondtátok is, hogy addig szeretnétek bővülni, amíg kézben tudjátok ezt tartani, felügyelni tudjátok, ugye? Tehát nem való 200 km úgy menjen egy üzlet, hogy én azt nem tudom igazából felügyelni. Erre nagyon kíváncsi vagyok, ezt hogy lehet megvalósítani. Aztán majd beszéljünk a szakmáról is, hogy de üzletileg ezt hogy lehet összehozni? Hogy lehet emberrel, bármi mással ezt biztosítani?
Hát mindig, például apának is van Debrecenben egy kollégája, aki vele dolgozik több mint 20 éven, 25 éve lassan, és ezt így próbáljuk, hogy hosszú idő alatt megpróbáljuk magunk mellé protezsálni az embereket, bizalmat építeni velük, és ezt így lehet igazából, nekünk mindig ott kell legyünk mindegyik étteremben, tehát nem lehet olyat csinálni, hogy egy hónapra eltűnünk, de hát ezen is dolgozunk folyamatosan, hogy találjunk olyan embereket, akikből meg tudunk bízni, és oda tudjuk rakni az egyik étterembe vezetőnek.
Ez most a legnehezebb egyébként? Azért jó pár éve benne vagy, ez most a legnehezebb?
Igen.
Kérdéskör, ugye?
A személyi problémák, igen, mert azért erről nem hangzott még el, de ahhoz, hogy valaki, akinek van affinitása a tésztákhoz egyáltalán, megtanuljon pizzát készíteni, és akkor ugye a nápolyi mellett a klasszikus pizza, ami egyébként elektromos kemencébe sül, és a legjobban ismert Magyarországon, hogy ez jó minőségű legyen, és hogy ezt jól csinálják, ehhez legalább fél évet el kell tölteni minden nap munkával. Úgy értem, a fél év időtartamú munkavállalás legalább kell hozzá, hogyha valakinek jó a készsége.
Kézügyesség kell hozzá? Szeretni kell az anyagot,
amivel szeretni, dolgozom? És aztán pedig egy olyan kézügyesség, igen, és már látjuk az első mozdulatoknál egyébként, hogy gyors lesz, jó lesz, nem lesz jó, de persze mindig elmegyünk a végletekig, hiszen annyira nagy a munkaerőhiány, és a szakmai hiány is, hogy mindenki valamilyen módon próbál olyan kollégákat keresni, vagy találni, akik olykor vértizadva is, de igen, hely tudnak állni, kinek több és kinek kevesebb energia bevitellel. Ez
igen,
sikerül.
A kompromisszumokat meg nem lehet túlzásba vinni, és azt mondtad, és az fontos volt, azt hiszem, hogy viszont standardizálni kell, olyan protokollokat kell kialakítani minden üzletben, hogy a dolog automatikusan csak abban a tartományban tudjon megvalósulni, akkor is, ha éppen ott vagytok, vagy akkor is, ha éppen nem.
Persze, hát hogyha meglátják ugye ezt a nevet, hogy Bonita Bistro, akkor az egységesség az nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki Debrecenben eszik egy tésztaételt, és utána eljön a budapesti valamelyik egységbe, akkor ugyanazt az ízt kívánja elfogyasztani, vagy megérezni, és ezért is nagyon fontos az, hogy valamilyen normák alapján beállítsuk azt, hogy mégis miből mennyit kell használni a fűszereket tekintve, vagy például egy pizzatésztánál is, hogy a receptúra pontosan ugyanúgy készüljön. Ami nem egyszerű, mert ugye minden helyen más, mondjuk a hőmérséklet, más a páratartalom, tehát sok minden befolyásolja ezeket a dolgokat, de igyekezni kell egységesíteni.
Nagyon szigorú sztenderdeket kell. És én nagyon szigorú leszek most magammal, és egy óriási udvaratlanságot elkövettem, mert tehát nem mondtam, hogy a családtagja, a kedves feleséged is, aki egyébként a beszerzésben, ugye nagyon sok éve már Itáliából, ugye sok-sok-sok helyről, sok-sokféle alapanyagot és fűszer, tehát a családot így kell teljesen elképzelni. Sőt, még testvéretek is van, ugye?
Igen, még egy testvéretek. Van egy nővérünk is.
Van egy nővérünk is.
Akkor még igen. Egy csomó üzletet egyébként kézben lehet valamilyen módon tartani.
Igen.
Jó, tehát akkor standardizálás, alapanyagok, eljutott az agyamig, hogy akkor a nápolyi iskola az fatüzeléses, ugye?
Nem feltétlen. Most már ezen is változtattak. Ezen is korábban, vagyis hát régen, csak fatüzeléses kemencében készülhetett nápolyi pizza, ami eredeti nápolyi pizza, viszont most már elektromos kemencét és gázüzemű kemencéket is gyártanak. Ugyan azért főként, mert nagyon sok helyen, lokáción nem lehet fatüzeléses kemencét betenni a kémény miatt, és ezen most már változtattak.
Igen, viszont azoknak a kemencének nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni.
Tudni kell azt, ahhoz, amit tudtak a fatüzeléses, igen, hogy csak káros anyagkibocsátás nélkül talán.
Igen, fatüzelésesben igazából azt mondják az olaszok, hogy bármilyen fatüzeléses kemence van, abban lehet nápolyi pizzát sütni. Ez a gázosnál, elektromosnál nem így van.
Hol lehet elrontani? Mert én mondtam nektek, hogy pizzát sütni nem tudok, csak tudok, a mirejtet meg tudom sütni, és nem. Tudom, ott a kemence, az alapanyag, a liszt, ugye, az összes többi, amit rátesztek. Mit lehet még elrontani?
A tészta gyártásánál, amit el lehet rontani, a liszt választáshoz mért vízmennyiségét, tehát nagyon könnyen el lehet rontani azt, hogy túlvizezünk mondjuk egy tésztát, vagy alulvizezzük. Ami nagyon fontos még a nyújtás, tehát a nyújtással is el tudjuk rontani a pizzát, valamint a legfontosabb az a hőmérséklet választás az adott liszthez és a vízmennyiséghez. Valójában minél több vizet teszünk egy tésztához, annál alacsonyabb hőmérséklet elegendő ahhoz, hogy jól meg tudjuk sütni azt a terméket, minél kevesebb a víz benne, annál nagyobb hőfokon sütik.
Például ez egy tudomány akkor.
Az eredeti nápolyi pizza az 480 fokon sül a kemencében. Na most otthon hát nem egyszerű 480 fokot kihozni a sütőből.
A nápolyi pizzámat akkor.
Valószínűleg igen.
Pizzaliszt vagy kenyérliszt? Azt mondtátok, hogy régen a pizza Olaszországban, Itáliában az a szegények eredele volt. Ugye a leeső kenyér, nem dagasztott kenyér, ami megmaradt, abból lett egy pizza még a gyereknek. Ugye ez jó?
Igen, végül is, mint ahogy Magyarországon is egyébként mindig a kenyérsütésnél volt egy ilyen fajta tradíció. Ami megmaradt, igen, azt valamilyen módon, ugye mi ismerjük, hogy kenyérlángos. Egyébként Nápoly környékén nagyon-nagyon hamar kialakult az a rendszer, ami alapján a liszteket minősítik, és ennek megfelelően egy nagy tradicionális cég, aki a legnagyobb forgalmazó talán Európában, jól gondolom, a liszteknek. Itt mindenki a saját ízlését és a saját rendszerét használja, és ahogy Gábor mondta, a legfontosabb az, hogy azon kívül, hogy megfelelő mennyiségű víz, megfelelő mennyiségű más alapanyag, liszt, egyebek kerüljen a tésztába, hát a lelkét is bele kell tegye, aki készíti. Tehát ha egy picit figyelmetlen, mondjuk itt elhangzott talán ugye a páratartalom kérdése is.
Igen. Hát egy dagasztásnál fontos az, hogy milyen a hőmérséklet.
Tehát ennyire kell érezni azt, hogy mik azok a szempontok, és mik azok a fontos ismérvek, ami alapján jól tudunk csinálni. És ebbe hinni kell. Ha valaki hisz benne, hogy tud jól csinálni azért, mert ő odafigyelt arra, amikor mondjuk esetleg egy oktatáson volt, vagy egy megbeszélésen volt, ahol áttekintették esetleg szakmabeliek, hogy lehet jobban megoldani, és hogy lehet szebben és még jobban megsütni a pizzát, és mi kell ehhez, akkor és odafigyelt, akkor nyilván oda teszi a tudása mellett a lelkét is, és akkor egész jól fog sikerülni.
Nem fogjátok elő, hogy mi jutott eszembe, hogy emlékeimben kutatva, amikor pizzát ettem, és láttam, hogy ki készíti, az általában férfi volt. Pizza szakácsok általában férfiak, hát bejártátok Európát, meg mindenhol ettetek már pizzát szerintem, meg is kérdezem, mikor ettetek utoljára, meg miért, de hogy általában ez férfiak, nem?
Én azt mondanám, hogy ilyen 80-20%-ban igen.
Ha hozzászólhatok, akkor érdekes tapasztalat.
Békés Csabán más az arány.
Békés Csabán más az arány, igen. De mi déliek vagyunk, itt is déliek vagyunk, meg egyébként pedig Itáliában is a délieknél ott több nő van, mint férfi. Tehát úgy azt mondanám, hogy Rómától délre. Nápolyban nagyon-nagyon sok hölgy csinálja a pizzát, gyerekkoruktól belenőttek, és teljesen mindegy volt, hogyha volt egy pizzéria, hogy most fiúnak születtél, vagy lánynak, teljesen mindegy, ezt csinálni kell. Te 5 éves már csinálja a pizzát.
És tényleg ilyen agrárturistaként mentetek családilag, és akkor mammáknál ettetek valahol, és akkor ott kitaláltátok, hogy mit használnak, hogy használnak, bekéretőztetek a konyhákra, ez így kerekedik.
Igen, ez egy kínálkozó
lehetőség. Jól hangzik, de tényleg így
de ez, ez valóban így is van, mert ez egy nagyon-nagyon jó és családi környezet és légkör, nem beszélve arról, hogy általában valamilyen fajta termőterület mellett vannak ezek, illetve azok közepén van, Narancsligetben vagy Citromligetben például, az oliváról nem is beszélve, és ezeken a helyeken mindig azokat a helyi ételeket készítették nekünk, és mindig kértük azt, hogy csak és kizárólag azokat az ételeket készítsék, amit ők csinálnak, hogy megtanulhassuk, illetve hogy lássuk azt, hogy ez nekünk jó vagy nem. Ha az a mi ízlésünknek megfelelt és nekünk tetszett, akkor azt igyekeztünk megtanulni, és mindig volt egy pár napunk, 3-4 napunk erre. Egyébként az olasz emberek nagyon büszkék a gasztronómiájukra, lehetnek is joggal. Úgy egyfajta olyan tudomány, ami ténylegesen azt mondom én, hogyha valaki jól odafigyel arra, hogy csinálják, akkor az egy nagyon-nagyon jó élmény lehet, hogy mindenkinek olyan ételt tudnak tenni az asztalra, ami utána örömet jelent.
Szóval amikor ettetek utoljára pizzát, meg milyen? Arra kíváncsi vagyok.
Firenzében.
Én tegnap. Ma még nem tudtunk.
Én tegnap csaltam. Én nagyon ritkán eszek pizzát. Nagyon szeretem elkészíteni a vendégeknek és bárkinek, aki szereti a pizzát, de én tényleg nagyon ritkán eszek már pizzát. Valószínűleg azért...
A saját éttermeinkben valóban nem eszünk olyan sokszor pizzát. Ott megvan tudjuk, hogy mik a sztenderek, mi készítjük, ugye mindig látjuk, hogy hogyan készülnek a tészták, hogyan készülnek a pizzák, tehát ott nem nagyon van szükség arra, hogy kóstolgassuk. Viszont külföldön, meg itt Magyarországon is nagyon sokszor kóstolunk pizzát. Most legutoljára Firenzében voltunk egyébként, ahol ami új lisztre váltottunk, és elmentünk a Malomba, ahol készítik a lisztünket.
Folytatja, ez egy nagyon komoly döntés, nem? De valamire siker volt, és akkor egyszer csak beszállítok, váltok, ha úgy tetszik.
Igen, igen,
és
igen.
És akkor el kellett menni a Malomba, nem volt elég, hogy ezt valahol megbündörgézzétek?
Hát ez úgy jó igazából. Szerintem abból is nagyon sokat tanultunk, hogy elmentünk, megtanuljuk, hogy hogyan készül a liszt, mik alapján dolgoznak. Például nagyon érdekes, hogy magyar gabonából készítik a lisztünket, amit használunk, vagy hát legalábbis a 60%-át azt abból készítik.
Egy olasz Malomba?
Egy olasz Malomba, igen.
Ez a liszt, ez jó sokat utazik akkor.
Igen, elmegy Olaszországba, utána
vissza. És ezt nem lehet egyszerűsíteni? Tehát nem lehet a magyar lisztet egy olyan magyar Malomban, ami tudja azt a standardet, amit
nincs
nem...
olyan.
Hát sajnos Békés Csabán volt a századfordulón, és oda jártak egyébként a Molnárok tanulni. Franciák, olaszok, mindenki, németek. De ez ugye azért... Végülis valami fajta történelmi múlt, amivel mi büszkélkedhetünk, Békés Csabaiak. A liszttel kapcsolatosan egyébként a legfontosabb szerintem az, hogy tud a ténylegesen azzal a többi összetevővel együtt dolgozni, és annak kapcsán. Most, ha jól értem, akkor ugye a lisztes váltás is úgy történt, hogy előtte kaptunk ebből a lisztből.
Kipróbáltuk.
És teszteltük. Egy hónapig legalább teszteltük a lisztet, és néztük azt, hogy milyen lesz az eredmény.
Az eredmény.
És igen, és azt kell mondani, hogy a ma Magyarországon, meg Európában kapható legismertebb lisztmárka mellett, vagy talán azt mondanám, hogy ezt a lisztmárkát saját maga mögé utasította ez az új liszt, mert egy családi vállalkozás, egy kis cég csinálja ezt a lisztet, és nagyon-nagyon
jó. Egy 5 generációs Malom. Igen. 1890 óta működnek, és az elmúlt 50 évben kezdtek el csak pizzalisztel foglalkozni, előtte csak kenyérlisztel.
Az, hogy durum, az, hogy light, az, hogy változnak a fogyasztói igények és szokások, az mennyire meghatározó?
Nagyon a gluténmentes pizzának igencsak felfele ível a jövője, viszont mi ugye nem tudunk teljesen elkülönített gluténmentes termékeket készíteni, kivéve a tésztát, azt teljesen 100%-osan tudjuk, viszont odafigyelünk azért nagyon a glutén érzékeny vendégekre is, tehát aki cöliákiás, az nem tud nálunk pizzát enni, de készítünk gluténmentes pizzát, és nagyon-nagyon fontos az elkülönítés, például az, hogy rizslisztben nyújtjuk elkülönítve, nem tudjuk 100%-ra gluténmentesen készíteni, de eddig panasz az egyáltalán nem érkezett.
Hát 10-20 éve, 30 éve nem volt még ekkora probléma, szerintem
legyen Magyarországon.
Egyáltalán nem volt probléma. Ki
és ehhez hozzátenném azt, hogy ez egyébként ez a liszt, amit elkezdtünk használni, ez nagyon könnyű, és ez annak köszönhető, hogy alacsonyabb a glutén tartalma egyébként, és a hölgy, aki az üzletkötő ittenél a Malomnál, ő mondta, hogy ő nem tudja megenni a pizzát, meg gluténérzéke, nem tud megenni bármilyen lisztből,
De ezt
és,
igen.
És ezt meg tudja enni, mert olyan technológiával készül már, nem tudom pontosan, ezt ebbe nem mentünk bele, viszont alacsonyabb a glutén tartalma, és emiatt ő is el tudja fogyasztani.
Nagyon sokszor esztek rossz pizzát egyébként, és azon is mondfondíroztam, hogy hogyha egy ilyen terméknek, egy ilyen minőségi terméknek, most a csinyát, mindjárt még el sem mondtátok a töredékét sem nyilván, ott van a fagyasztott viszonylag olcsó párja, amit mindenki levesz, betesz 180 fokra, nem tudom mire, és megeszi. És az is pizza, ez is pizza. Ez jót tesz ennek a termékkörnek, hogy van egy ilyen lehetőség, egy ilyen gyors fagyasztott lehetőség, vagy rosszat tesz, nem tudom, jót tesz, rosszat tesz, tök mindegy.
Azt gondolom, hogy igen. Szerintem jót tesz.
Igen?
Jót tesz. Igen. Már csak azért is, mert hogyha eljön hozzánk valaki enni egy pizzát,
akkor látja,
hogy mekkora különbség van, igen, egy gyors fagyasztott pizza között, valamint a között, amiben több 10 év munkája van.
Mert azért, amikor ebbe belevágtatok, vagy belevágtál, akkor még nem volt ilyenféle fajta konkurenciája ennek a dolognak. Vagy nem volt ilyen tömeges, ez egészen biztos.
Igen, és azzal, küzdöttünk, mint ahogy még talán most is, hogy nagyon sok ember mást vár a pizza feltétként, mint amit egyébként rá szabad tenni. Tehát vannak túlkapások, és mondjuk 3-4 feltétnél több dolgot általában nem tanácsos rátenni, igen, mert hogy akkor már nem pizza lesz, az inkább egy menekszenvics kategória, az már nem az a pizza ízvilág, amit egyébként szeretnénk mi adni. Tehát ez egy ilyen fejlődési történet volt. Most már azt kell mondani, hogy a nápolyi pizzával is volt problémánk először, mikor Debrecenben csináltuk legelőször 11 éve, vagy 10 éve.
Elsők között voltunk szerintem, akik elkezdtek nápolyi pizzát Magyarországon.
Igen, azt hiszem, hogy nagyon kevesen csináltak még akkor, nem hiszem, hogy sokan, de meg kellett harcolni azért is, mert az egy lágy belső szerkezetű tészta, és nem az a ropogós felület, amit egyébként elektromos kemencében mondjuk sütnek 5-6 percig, és jobban kiszárad a tészta, más a víztartalma természetesen, ahogy mondják a szakemberek, a hidratációja, és ezek a pizzák teljesen más karakterűek, és akkor mondták, hogy ez nincs megsülve, vagy ezzel valami probléma
nem
van.
Nem értették, miért ilyen vastag a szél?
Meg miért ilyen vastag a szél?
Meg miért vékony a tészta középen?
Tehát nagyon sok kérdés volt.
Ezzel mondtad a kalcométára, emlékszem gyerekkoromban, az amikor így van.
Igen. A nutellás, meg a pisztáciás pizza.
Egyébként még egy mondatot, ha mondhatok a nápolyi pizza védelmébe, az pedig az, hogy nagyon sokszor, és ezt látni kell természetesen, ugye a nápolyi környékén úgy kezdenek hozzá a pizzához, hogy a külső szélét nyitják meg először a tésztának, és a belül, a belső területén van valamilyen zamatanyag, amit még föl tud ezzel mártogatni, akkor ezt felmártogatni, és azzal kezdi az étkezést. Tehát pont fordítva csinálják, mint ahogy ezt mi csináljuk.
Igen.
És én mindenkinek megpróbálom elmondani, és igyekszem is erre sort keríteni, hogy a pizza szélét, tehát ezt a bizonyos nápolyi gurmé pizza szélét ne hagyják ott a tányéron, mert az a legjobb falat.
De azzal kell kezdeni.
De ez
nekem az a kedvencem.
Már értem, mert volt leütünk beszélgetni.
Egy nagyon finom olaj mellett, ami olívóolajra gondolok természetesen, és ha lehet, akkor az asztalra inkább extra szűzolajat tesznek általában. Ha már nápolyi pizzát csinál valaki, akkor mindig ezt teszi. Mármint, hogy extra szűzolajat tesz az asztalra. És abból kijönt egy keveset, ha ízlés szerint szükséges, akkor meg lehet sózni, vagy egy pici borsot rátenni még. És utána, ahogy leveszi a pizzának a szélét, és a puha lágy részével belehajtja ebbe az olajba, hát ennél finomabbat nem tudok elképzelni.
Ez nagyon-nagyon nagyon finom.
De, mert olyan, én látom ugye, hogy a kollégák viszik vissza a tányért, és ott a széle. És mondom, biztos, hogy hazavinném, de hát mégiscsak kellemetlen, hát nem csalhatok ilyet, de nagyon-nagyon finom. Tehát azt mindenkinek ajánlom, hogy azt próbálja.
Ezt olvastam, hogy voltam valahol, és azt tudom, hogy voltam pizzázó valahol, ahol nem tettek paradicsom szószt az asztal. Az nem tudom, itt nálatok például hogy van. Mi lehet az asztalon? Mi az, amivel még dúsíthatod azt a pizzát, aminek ezek szerint megvan a
kis ketchup-a.
Hát ma már nem találkozunk. Tehát ma, ez jó, ez 15 évvel ezelőtt volt, vagy 20 évvel ezelőtt. Ma már nem találkozunk a ketchupos kérdéssel.
Nem?
Van, aki meg se kóstolja mondjuk, és látom, hogy új vendég nem kóstolja meg a pizzát, és már mondja, hogy akkor ő szeretne kérni rá egy kis pizzaszószt. Tehát most már mindenki pizzaszószt kér, és örömmel adunk egyébként, és mindig azt látjuk egyébként az eseteknek a 90%-ába nem tesznek rá.
Nem fog már kelleni.
Igen, nem tesznek
rá. A nápolyi pizzára nem szükséges, mert ugye annyira szaftos ez a pizza, tehát hogy nem egy ilyen kiszáradt pizza, úgyhogy igazából nem is szükséges hozzá bármilyen szósz szerintem. Olívóolaj az mindig jó.
Azért annyira jó, mert azt sose gondoltam volna, hogy ennyire lehet szeretni a pizzát, ahogy itt most erről ilyen csillogó szemmel, meg mosolygó arccal beszéltek róla. Borászokkal az ember így beszélget, akkor persze küldetéstudatuk van, de nektek is van egyfajta küldetéstudatotok, azt tudom. a pizza szakács az nem szakács, ugye? És nem pék. Az egy külön szakma. Jó esetben?
Pék az lehet. Nagyon sok pék átnyergel pizza készítésre. Főleg ugye az utóbbi pár évben egyre több pizzéria nyílik. Sajnos még nincs összekötve a pék szakmával a pizza szakma Magyarországon, ugye nincs ilyen szakma még.
Az hogy érted, hogy nincs összekötve, hogy legyen egy külön leágazása, vagy posztgraduális pékeknek valamilyen továbbfejlesztett?
Így van. Akit érdekel a pék szakma, az mondjuk onnan tovább tudjon tanulni, vagy legyen egy mellékága a pizza készítésnek és a pizza szakosodásnak.
Minden pizza szakács tud kenyeret sütni, de nem minden pék tud pizzát sütni?
Hát igen, nagyjából.
És ennek a képzésnek milyen lehetősége van Magyarországon? Tehát ti hogy választotok szakembert magatoknak? Ha mondjuk nincsen végzettség, vagy nincsen szakma, OK, vagy nem tudom mi.
Én ehhez három szót fűznék hozzá. Alázat, kitartás, és mi a harmadik?
És akarat.
És akarat. Tehát a legtöbb emberből ez hiányzik, de hogyha találunk egy olyat, akiben ez mind a három szerepel, akkor én nagyon szívesen meg is tanítom pizzát készíteni. Yeah.
Az rögtön látszik, ahogy belép valaki egy konyhára, és hozzányúl a tésztához, vagy a vendéghez, szóval jó rotok, nyilván jó rotoknak kell lenni ahhoz, hogy az embereket már tudjátok belőni. Nyilván nem egy perc alatt, de hamar.
Hát elsősorban a hozzáállása, amivel megközelíti az adott témát, akár egy vendéghez, hanem egy kollega, hogy jó akarattal megy oda, vagy pedig, hogyha ránéz a pizza tésztára, és odafigyel arra, hogy mit mond a tanítómestere, vagy a tanítója, hogy pihentetni kell a tésztát, amikor kivette, hogy ne kapjon sokkot, és ne azonnal dolgozzon vele, hanem legyenek meg azok a fajta elvárások, amivel szebbé és jobbá tehetjük a pizzát. Ha ezt látjuk benne, akkor már érdemes tovább menni. Annyira nincs szakember, hogy tulajdonképpen egy folyamatos verseny van egyébként a pizzériák között, és nagyon sok kollega próbál valamilyen megoldást találni erre. És igazán az lenne a megoldás, amit próbáltunk kezdeményezni.
A pizzaiskola.
Ha beszélhetek erről, olyan. Igen. A pizzaiskola, mert hogy az tudomásom szerint nem nincs sehol, mindenhol privát jellegű iskolákat és inkább tanfolyamokat tartanak, de én javasoltam azt, hogy a szakmának, tehát a mezőgazdasági feldolgozással kapcsolatos lehetőségként a turizmus fejlesztésre és mindenféle szempontból ez egy nagyon fontos szegmens lenne, hogy csináljanak Magyarországon először Közép-Európában vagy Európában olyan iskolát, ami kimondottan a pizzaioló képzést, tehát a pizza készítést, mint államig elismert szakmát adna, és ennek a lehetősége megvan. Most ezzel foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
És ez legyen Békés Csabán.
Hát én erre természetesen elfogultként, hogy mondom én, hogy Békés Csabán, a Kolbász Fesztivál farvizén nevezve, ott mindenfajta épület rendelkezésre áll, sőt a polgármester úr is támogatta ezt a lehetőséget, és mondta, hogy kollégiumi elhelyezést is ajánl, tehát akár Zalaegerszegről is jöhetnének. Tervezet szerint egyébként egy vagy két éves képzés lenne, és természetesen felhasználva a PÉK alapszakmának a lehetőségeit, és amellé besorolva és ragra emelve, ahogy ezt mondta Gábor, hogy legyen ott egy képzés. Reméljük, hogy ez sikerül. Van rá fogadás egyébként, tehát már fogadták ezt a kérdést.
A szakma rangja az...
Sokkal komolyabb
ugye,
lenne.
Igen, mert a séfeket ma már ugye tudjuk tisztelni, és rengeteg tévéműsor, rengeteg vetélkedő, ilyen csillag, olyan csillag. A pizza szakács, mint rang, az talán nem tart még itt.
Nem, Olaszországban viszont nagyon-nagyon elismertek a pizza szakácsok. Ismertek is, és tisztelik is őket. Hát Magyarországon nincsenek ilyen rangja.
De olyan érdekes, nem? Hát már mennyi éve esszük a pizzát? Hát, csak a tieteket is, de egyébként már mennyi éve esszük, és hogy ez nem került köze. De ti voltatok most, szóval láttam, ugye egy vagy két hónapja világbajnokságon indultatok?
Szoktunk járni versenyekre. Aha. Igen, ott a legfontosabb a tapasztalatszerzés általában, meg szeretjük megmérettetni magunkat.
Meg a szakmabeliekkel való találkozás.
Igen. Több kategória van egy ilyen világban?
Nagyon sokféle kategória van, igen. Igen.
Nápoi, azt oké?
Hát mi a saját kategóriánkban szoktunk általában indulni, amivel mi is foglalkozunk azokkal a termékekkel, a gluténmentes pizza készítés, a klasszikus pizza, ami a legtöbb ember számára ismert, valamint a nápoi, tradicionális nápoi pizza, ami nagyon szigorú követelmények alapján készülhet csak, a világörökség részévé is vált, és ennek a készítése az tényleg egy a legapróbb mozdulattól végig követendő, és hogyha valami kis hiba becsúszik, akkor ott azonnali kizárás van a versenyen, tehát az nagyon, nagyon komolyan veszik.
Volt egy fél mondat az előbb, amit nem csaptam le, hogy itt az idő is egy fontos tényező. Meg kell adni a tisztességet, meg az időt ennek az alapanyagnak. Mert a pékek mindig szoktak panaszkodni, hogy ez a gyors, mint a húspác, amikor a sonkát csinálják, a húsosok is panaszkodnak, a pékek is, hogy meg kell, hogy adjam az idejét, ugye, amik kell.
Mindig a liszt befolyásolja. Az, hogy a lisztet hogy készítik, hogy milyen erősségű a liszt, minden lisztet megvan, hogy mennyi ideig kell pontosan fermentálni, vagy hát keleszteni, és ezt muszáj figyelembe venni, mert hogyha valaki nem teszi, akkor az a termék az lehet úgymond egészségtelen, és majd az ember gyomrába fog ott kelni, és nehezen tudja megemészteni, de hogyha az adott lisztet ismerjük, és tudjuk azt, hogy mennyi ideig kell keleszteni, és tudjuk, hogy mikor kell megsütni, akkor az a termék lehet egészséges is.
Tehát ez nem is az idő, akkor az időzítés egy nagyon fontos dolog. Hogy képzelitek el a céget a következő 5-10 évben? Hová lehet ezt? Ja, ezt jól mondom, 2 milliárdos forgalom, ha ezt szabad mondani, nem tudom, szabad.
Körülbelül, igen.
100 alkalmazott, csak a nézők is ugye el tudják
helyezni. Több mint 100.
Több mint 100.
De valószínűleg több, igen.
Hol helyezitek el Európa pizza térképen a Bonitát?
Tulajdonképpen a pizza önmagában megfelelő biztonságot jelent, én azt gondolom, hiszen a statisztikák, illetve az adatok szerint hosszú évek óta meg szoktam nézni ezeket a statisztikákat, és még az elviteles ételeknél is, és a legtöbbet fogyasztott étel egyébként a világon a pizza. Tehát a pizzából fogy a legtöbb. Azt gondolom, hogy ez megfelelő garancia lehet a számunkra még. És a mi belső
kitart körünkben, még ez az igény.
Még kitart egy darabig, igen. És a mi belső körünkben pedig a családnál, pedig hát azt gondolom, hogy az a fejlesztés, amit mi át tudunk még fedni, ugye a legkisebb fiú, aki szintén pizzázik és tud már pizzázni, és ő is volt egyébként a versenyen, most az évi versenyen először voltak ők hárman, a három fiú, és jövőre már lehetséges, hogy még egy kátai fog majd menni, aki egyébként a zuglói éttermet csinálja, a nagyobbik fiú ott. Végül is azt gondolom, hogy mi át tudjuk fogni ezt a pár éttermet, és azon túl, hogy ezt ha jól tudjuk működtetni, akkor mi elégedetek lehetünk, ha jól tudjuk működtetni, nagyon-nagyon komoly szervezést igényel. Minden egyes probléma megoldása, mindig találkozunk új problémával. Én azt gondolom, hogy a fiúkai a jövő, és hogyha ők jól átlátják a feladatköröket, akkor van esély arra, hogy ez esetlegesen stabilan, talán még egy pici fejlődés mellett is, még egy, most egy hatodik, hogy is van a hatodik, igen.
Hát a fejlődés ez mindig, tehát mindig igen, úgy van, hogy hat. És nyitottunk egy éttermet a Szépföldi úton, úgy volt, hogy akkor most megállunk egy picit, oda koncentrálunk azokra a dolgokra, hogy még miken tudunk fejleszteni folyamatosan, de jönnek az új lehetőségek, mindig most például a szegedi étteremmel, közben azt egyébként már most a kivitelezés már elkezdődött, úgyhogy ott körülbelül augusztus végén, szeptember elején tudunk megnyitni. Én költözök is le a Szegedre, mert nyilván ott kell lenni.
Igazgatni kell.
Hát igen, ott kell lenni folyamatosan. Majd utána pedig, ami apának a szerelem projektje, az pedig Balatonfüred lesz a következő majd, ahol pékséget, valamint a Bonita Bistrót szeretné.
Hát amíg van kátai utánpótlás, hogy innen, onnan még mondom, hogy valaki még beszáll. Nem nagyon lehet ebbe a családban más csinálni, mint pizzázni, nem?
Hát érdekes, a kicsinek mondtuk, javasoltuk neki, mert ő középiskolába jár, egy szakmai középiskolába jár, és ugye most érettségi, éppen most fog érettségizni, előrehozott érettségivel, és azért nem is tudja, hogy igen. És úgy javasoltuk neki, hogy próbáltam mondani, hogy kisfiam, ha szeretné egyetemre menni, tudjuk, hogy szeretné egyetemre, maradj Békés Csabán. De hát mondja ő erre, hogy apa, de hát minden testvérem Budapesten volt egyetemista, és hogy milyen dolog az, hogy én nem mehetek Pestre, mert hogy ő nem csak nyilván azt látja, hogy milyen jót lehet tanulni, hanem azt is látja, hogy milyen jót lehet buliznie mellett. Úgyhogy ezek a kritériumok azért fönnállnak. Ebből következik az, hogy még sajnos a stafétát nekünk tartani kell legalább 5 évig, mert ő még harmadikos a középiskolába. Úgyhogy majd ezt követően a Balatonfüreddel kapcsolatosan, hogyha az megvalósul, addig reményeink szerint az meg fog valósulni ez a beruházás. Hogy azt például ki fogja irányítani, nem tudom, de én bízom benne, hogy a fiúk össze tudják úgy állítani úgy felépíteni magát a rendszert,
hát igen,
hogy az tudjon működni a család által.
Erről beszéltél, ugye? Tehát ez az alapja, ez a kulcsa most ennek a terjeszkedésnek, hogy ezt úgy tud standardizálni, automatizálni, minden folyamatot nagyon szigorú paraméterek mellett megszervezni és biztosítani, hogy ez lehetőséget adjon, nem?
Hát igen, az egyszerűsítés az nagyon-nagyon fontos. Ez a kulcsa azt gondolom annak, hogy tovább lehessen terjeszkedni.
Központosítani. Most ezeken dolgozunk egyébként, hogy központi rendszerünk legyen, mert most már, hogyha tényleg még akár 2 étteremmel is bővülünk, akkor nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy legyen egy központunk, ahonnan az árut tudjuk szállítani, tehát hogy egy saját rendszerünk legyen erre, egyszerűsíteni a dolgokat.
Hát ez már szervezetfejlesztési kérdéseket is. Köszönöm szépen, ez volt a Kátai család. Pizza forever, nem? Ezt nagyjából akkor lehet gondolni és mondani.
Bonita forever.
Bonita forever. Kátai Géza, ifjabb Kátai Géza és Kátai Gábor, nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük a lehetőséget, köszönjük szépen.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.